Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Mai Isten tiszteletünkön megkereszteljük Fülöp Sándor és Lázin Izabella szülők Johanna nevű gyermekét. Erre készülve énekeljük fennálló énekül a 412. dicséretünk második versét. A 412. dicséret második verse így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Halljátok meg, testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangélium a 28. részének 18. és következő verseiben ezt mondja a feltámadott Jézus Krisztus: nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, ünneplő gyülekezet! Elhoztátok gyermeketeket, Johannát, hogy megkereszteljük, hogy ő is már pici gyermekként részese legyen a Szent Háromság Isten szövetségének, és hogy minél hamarabb elkezdődjön benne Isten lelkének áldott munkája. Nem kérdeztem rá az előzetes beszélgetés kapcsán, hogy miért a Johanna nevet adtátok neki, de most elmondom, hogy jó volt ez a névválasztás. A Johanna név a János női megfelelője, és mindkét név ugyanazt jelenti: Isten kegyelmes. Isten kegyelmes volt, amikor imádságotokra válaszként a családot gyermekkel ajándékozta meg, megtartotta mind az édesanyja, mind a gyermek életét a nehéz órákban, és Isten kegyelme az is, ha Johanna szép, egészséges gyermekként nőhet fel. És Isten kegyelmének köszönhető, ha Jézust megismerve, majd a konfirmációkor megvallhatja a Jézus Krisztusba vetett hitét Isten és a gyülekezet előtt. A Johanna név a Bibliában is megtalálható. Egyike volt azoknak az asszonyoknak, akik folyamatosan követték Jézust, közben vagyonukból szolgáltak neki, támogatták Jézus földi szolgálatát. Jó lenne, ha majd a ti kis Johannátokból is egy ilyen áldott szolgája lehet az Úrnak, akiről majd el lehet mondani, hogy jó és hű szolgája volt Jézusnak. És éppen ezért jó lenne, ha ez a gyermek, Johanna is minél hamarabb Jézus követője lehetne, hiszen Jézus parancsában azt olvastuk, hogy szeretné, ha minél több ember az ő követője lenne, ezért mondja az apostoloknak, tegyetek tanítvánnyá minden népet, minden embert. Vagyis Jézus fontosnak tartja, hogy az emberek akarjanak tőle tanulni, az ő tanítványai lenni. És ennek a parancsnak megfelelően elhoztátok Johannát az Isten házába megkereszteltetni, hogy Jézus követőinek a közösségébe tartozzon. De ez még csak a kezdet. Jézus nem csak ennyit mond, hogy tegyétek őket tanítvánnyá, hanem azt is hozzáteszi, hogy mit tehetünk azért, hogy a megkereszteltek ott legyenek a Jézus igazi tanítványai között. Tanítsátok őket, mondja Jézus, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Persze ehhez a szülőknek is ismerniük kell Jézust, és azt, amit ő tanított. És példát kell adniuk abban, hogy a családban együtt keresik az Úrral való kapcsolatot, imádkoznak, együtt olvassák a Bibliából Jézus tanítását, parancsait. És elsősorban otthon kell a gyermekeket megtanítani, imádkozni. És jó, ha látják a gyermekek, hogy a szülők is keresik Isten közelségét, és miközben nevelik, tanítják a gyermeküket, értük is naponta imádkoznak az Úrhoz. Mindeközben nem csak otthon, hanem itt a gyülekezetben is megadunk minden segítséget ahhoz, hogy a gyermekek minél többet halljanak Jézusról, megismerjék az ő szeretetét. Így várjuk Johannát is a gyermekisten tiszteletekre, óvodai és iskolai hittanórákra, lelki alkalmakra, a szüleikkel együtt, amikor már a felnőtt alkalmak is sorra kerülnek. És kívánom, hogy Johannával együtt az egész család, mint Jézus tanítványai, nap mint nap érezhessék, hogy Jézus velük van, ahogyan megígérte. És ahányszor kimondják gyermekük nevét, Johanna neve mindig emlékeztessen arra, hogy Isten kegyelmes, ezért közeledhetünk hozzá. És imádkozó szívvel bízzuk mi is Isten kegyelmére az egész családot, hogy naponta erősödve a kegyelemben folyamatosan megtapasztalják Isten szeretetét és gazdag áldását. Amen. Most miután azzal az elhatározással jöttetek ide, kedves szülők, keresztülők, hogy gyermeketek részesedjék a keresség sákramentumában, két kérdést intézek hozzátok, és a gyülekezet fennállva legyen, tanulja a hitvallásos válaszadásnak. Azt kérdem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe betett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Gyertek, valljuk meg együtt hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi lesz a neve? Johanna, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Amen. Johanna, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Virágosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked, növekedést testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Most az édesanyja vegye át karjára, megkeresztel gyermekét, és lélekben együtt imádkozzunk. Istenünk, kegyelmes Istenünk, édesatyánk, hálát adunk neked a te ajándékozó szeretetedért, hogy gyermekkel ajándékoztál meg bennünket. Köszönjük, hogy részeltetted abban a szövetségben, amelyet szereztél számunkra, és a keresztség vizének jelével őt is elpecsételted a magad számára. Köszönjük, hogy a te őrző kegyelmedben élhetjük életünk napjait. Így szeretnénk bízni a te hűségedben, oltalmazó szeretetedben, és így kérjük a te segítségedet arra nézve is, hogy most tett fogadalmunkat megtarthassuk, gyermekünket, gyermekeinket hitben nevelhessük fel a te dicsőségedre. Áld meg a családot, annak minden tagját, áld meg a nagy családot, a gyülekezet közösségét, hogy mi mindannyian imádságban hordozzuk gyermekeink növekedését, fejlődését, hitbeli erősödését. Légy áldott, Istenünk, hogy úgy szeretsz bennünket, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Így hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Én szeretettel átadom a keresztelési emléklapot, Isten kegyelmét, áldását kérve a család életére. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 202. dicséretünket végig. A 202. dicséretünk így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található a János apostol első levelének első részében. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A János apostol első levele első részéből így szól a mi Urunk igéje. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy ezen a forró nyári napon összegyűjtöttél bennünket a te házadba, ahol együtt énekelhetjük az énekeket, hallgathatjuk a te igédet, imádságban kiönthetjük előtted a szívünket. Látod, hogy mi minden foglalkoztat bennünket, mennyi gondolat van most is ott a szívünk mélyén, és azt is látod, hogy a mi bűneink mennyire elválasztanak minket tőled. Kérünk, hogy irányítsd a mi figyelmünket a te igédre, és bocsásd meg a bűneinket, hogy semmi akadálya ne legyen annak, hogy a te igéd üzenete szívtől szívig jusson. Imádkozunk azért, hogy olyan legyen a mi szívünk földje, talaja, hogy a belevetett ige megteremhesse a megtérés gyümölcsét, hogy ne csak a fülünkkel, hanem a szívünkkel is hallgassuk az igét. Tedd élővé és hatóvá az igét közöttünk, lelked világosságával, tedd érthetővé mindannyiunk számára. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a 716. dicséret első versét. A 716. dicséret első verse így kezdődik: Jézus, téged kereslek, békességre vágyva. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, közelebbről a János első levele első részének 8. és 9. versében eképpen. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Kedves testvérek, új sorozat indul a mai vasárnaptól. János apostol leveleit szeretném végigvenni, még ha ez a sorozat meg is szakad olykor egy családi istentisztelet vagy vendégige hirdető szolgálata kapcsán. János apostol levelét olvassuk. Ő az evangélium jó hírével, az örök élet öröm üzenetével indítja az első levelét. Boldogan számol be arról, amit látott és hallott Jézusról, Jézustól. Bizonyságot tesz az Istennel való közösségről, amelynek ő is tagja lett, és arról is, amit Istennel kapcsolatban folyamatosan átélt és megtapasztalt. Szíve vágya, hogy ebbe a közösségbe a levél olvasói, hallgatói is bekerüljenek vele együtt. Közösségben lenni Istennel, közösségben lenni egymással, ez a hívő emberek nagy-nagy kiváltsága, ezt szeretnénk mi is mindannyian tapasztalni a gyülekezet közösségében. Hiszen azért megyünk közösségbe, hogy akik ugyanazon az úton járunk, egymást is tudjuk erősíteni, bátorítani. Jó lenne folyamatosan egy ilyen zavartalan közösségben élni, de sajnos valami folyton megzavarja az Istennel és egymással való kapcsolatunkat, ez pedig a bűn. Ezért János kénytelen a bűn kérdéséről is beszélni, nem ünneprontó akar lenni, hanem azért szól erről, hogy tisztán lássuk magunkat úgy, ahogy Isten lát bennünket. Én már beszéltem olyan emberrel, aki elmondása szerint azért nem jár templomba, mert ott folyton a bűnről beszélnek, és ő azt nem szereti hallgatni. Olyanról is tudok, hogy valaki azt tanácsolta a lelkipásztorának, hogy ne a bűnről prédikáljon, mert akkor elfogynak az emberek a templomból. Beszéljen inkább a Jóistenről, aki mindenkit szeret, és akkor majd a templom is megtelik, tele lesz. Hát az az igazság, testvérek, hogy tényleg nem szeretünk a bűnről beszélni addig, amíg meg nem ismertük Jézus szabadítását. Mi nem szeretjük rossz színben látni magunkat, nem szeretjük, ha lelepleződnek a bűneink, a bűnös gondolataink, zavar bennünket, hogy Isten a szívünkbe lát. De erre nem az a megoldás, hogy kerüljük az Isten tiszteletet, hogy becsukjuk a Bibliát, és úgy gondoljuk, hogy ha nem beszélünk a bűnről, akkor nem is vagyunk olyan rosszak. Ez olyan, mint amikor egy beteg azért nem megy el az orvoshoz, mert a rendelőben folyton az ő betegségéről lesz szó, és ő ezt nem akarja hallani. Nem kell, hogy megvizsgáljanak, nem kell, hogy megröntgenezzenek, vagy ultrahangozzanak, ne vegyenek tőlem vért, én nem akarom tudni, hogy mi van bennem, nem érzem magam betegnek. De a valóság nem feltétlenül az, amit érzünk, hiszen sokszor csak a vizsgálat során derül fény valamilyen rejtett bajra, betegségre. A gyógyuláshoz pedig az kell, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy az orvos is lát bennünket. Ha pedig kiderül egy betegség, azonnal meg akarunk gyógyulni, mert nem akarjuk, hogy a betegség elterjedjen a testünkben. A bűn kérdésében is így kell, hogy eljárjunk. Isten az, aki átlát rajtunk, az ő szava képes megláttatni, szembesíteni bűneinkkel. Ő mondja ki a diagnózist, hogy ez a betegség, a bűn halálos. És ne vegyük félvárról, ne kicsinyítsük le, hanem akarjunk megszabadulni a bűntől. János apostol ebben a levelében sokat beszél az Isten szeretetéről, sokan úgy is nevezik, hogy ez a szeretet levele, mert a fő témája az Isten szeretete. De beszél a bűnről is, nem véletlenül. A Biblia több helyen is szól arról, hogy mindenki vétkezett, nincs egy ember sem, aki mentes lenne a bűntől. Jézus az egyetlen kivétel, az Isten fia, aki bűnt nem ismert, aki soha nem tett semmi bűnt. És János itt szembeállítja a bűn sötétségével az Isten világosságát, az ember hazugságával szembeállítja az Isten igazságát. Mert tudja, hogy csak így láthatjuk, ismerhetjük meg az Isten szeretetét, ha tudjuk, hogy ő honnan emelt ki, honnan szabadított meg minket. Akkor értjük csak az ő kegyelmét, ha tudjuk magunkról és elfogadjuk, hogy halálosan bűnösök vagyunk, és ha Isten meg nem könyörül rajtunk, akkor menthetetlenül elveszünk, elkárhozunk, végünk van. Éppen ezért Isten kegyelméről és szeretetéről csak annak lehet beszélni, aki elfogadta már bűnös voltát. És az egyik református hitvallásunk, a Heidelbergi K.T. a második kérdés feleletében pont ezzel foglalkozik. A kérdés az, hogy mit kell tudnod ahhoz, hogy ebben a vigasztalásban, az Istennel való kapcsolatban és az ő vigasztalásában boldogul élhess és halhass. És a válasz először az, hogy milyen súlyos a bűnöm és nyomorúságom, másodszor az, hogy miképpen szabadít meg Isten a bűnből és nyomorúságomból, harmadszor, hogy szabadításáért milyen nagy hálával tartozom Istennek. És most ez szerint a három lépés szerint, három pont szerint ebben a felosztásban nézzük meg igénk üzenetét, és vizsgáljuk meg, hogy melyik pont az, ami ránk is vonatkozik. Először tehát azt kell látnunk, hogy a bűn súlyos nyomorúságában mindannyian benne vagyunk, kivétel nélkül. János apostol kertelés nélkül kimondja és leírja az igazságot, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Pedig mi sokszor próbáljuk magunkat tisztázni, tisztára mosni egymás előtt, és megmagyarázzuk, hogy mi látunk mindent jól, nem mi vagyunk a hibásak. És elvárjuk, hogy igazat adjanak nekünk, és nagyon nehezen ismerjük be a saját bűnünket. Nemrégiben azt mondta nekem valaki, hogy hát Isten minket jónak teremt, csak azután romlunk el, amikor valami rosszat teszünk. Ez valóban így volt igaz az első emberpárra, akiket Isten tényleg jónak teremtett. Csak hogy a bűneset óta mi már az Édenkerten kívül születünk, örököljük a bűnös természetet, és eredendően bűnösnek születünk, megváltásra van szükségünk. Egy kisbaba is, anélkül, hogy tanítaná neki valaki, nemet mond, és hisztizik, ha szülei nem engednek az akaratának. Lehet látni, hogy egy kisgyermek is bűnös természettel születik, és neki is szüksége van megváltásra. Az első ember bűnesete folytán mi is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagyunk, ahogy a régi úrvacsorai kérdésekben megvallottuk, hogy saját erőnkből Isten ítélő széke előtt meg nem állhatunk, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemlünk. Na de mi van akkor, ha mi már megtértünk, újjászülettünk, és szív szerint hívő keresztjének vagyunk. A hívő ember is vétkezik? Sajnos igen. Igaz, hogy a hívő ember már újjászületett, és a benne élő krisztusi új ember, új természet nem akar többé vétkezni. Ám de ott van még a régi természet, az óember, a maga bűnös vágyaival, kísértéseivel, és a sátán mindent megtesz azért, hogy a hívő embert is engedetlenségbe vigye. És itt kezdődik a harc. Elköveti-e a bűnt, vagy sem az ember? Fél igazságot mondjak, vagy teljes igazságot mondjak? Engedjek a csábításnak, a kísértésnek, vagy ne? Reggel, amikor elkezdeném olvasni az igét, és a kezemben van még a mobiltelefon, akkor először a híreket olvasom el, vagy az első helyre kerüljön az Isten igéjének üzenete, hogy ő szóljon elsőként hozzám. Mi az, ami fogva tartja a gondolataimat? Az Úrra figyelek, vagy valami másra? Jobban érdekel az e világ dolga, mint az Isten dolga, pedig ott van az igében, hogy az odafelvalókat keressétek. Ez a harc, az óember és az új ember küzdelme végig kíséri a hívő ember életét. Ismerjük mi ezt a harcot? Vesztesként vagy győztesként szoktunk kikerülni a kísértésekből. Ahhoz, hogy én győztesen kerüljek ki, ahhoz minden nap kérnem kell, hogy Jézus éljen bennem, és az óemberem kerüljön halálba, az új ember pedig megerősödjön bennem napról napra. Amelyiket etetem, az lesz az erősebb. Amelyiket táplálom, az lesz erősebb bennem. És voltak már János apostol korában is olyanok, akik magukat tökéleteseknek, bűntelennek tartották, és arra hivatkoztak, hogy ők már megtisztultak, ezért nyugodtan tehetnek bármit, az már nem lehet bűn, hiszen ők megigazultak, ők már nem bűnösek. És ma perfekcionistáknak nevezik azokat, akik perfektnek, tökéletesnek vallják magukat, és azt hiszik, hogy képesek nem vétkezni. Mi ne legyünk ilyenek. Ezért is hangsúlyozza János, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, akkor önmagunkat csapjuk be, akkor nincs meg bennünk az igazság. De ha jól látjuk magunkat, és ismerjük Jézust, akkor tudjuk, hogy hová menjünk a bűneinkkel. Az Isten bárányára letészem bűnöm én, és lelkem béke várja ott a keresztövén. Ha már ismerjük Jézust, akkor tudjuk azt is, hogy vele győzhetünk a bűn és a kísértés fölött. És vajon én még becsapom-e magam, hogy azt gondolom és mondom, hogy nincs is bűnöm, vagy azt mondom, hogy a jelentéktelen az a bűn, ami ott van még a lelkemben, hogy arról még beszélni sem érdemes. Vagy pedig tudom és látom, hogy én is halálosan bűnös vagyok. Először tehát azt kellett meglátnunk, hogy mindannyian a bűn alá vagyunk rekesztve, és saját erőnkből nem tudjuk kihúzni magunkat a bűn mocsarából. Nekünk segítségre van szükségünk minden nap, még akkor is, ha már hitben járunk. Másodszor azt kell látnunk, hogy Isten miképpen szabadít meg a bűnből és nyomorúságból. Filmeken lehet látni olyan jelenetet, amikor valaki a sebesen sodró vízbe esett, és hiába próbál megmenekülni, külső segítségre van szüksége, olyan valakire, aki biztos talajon áll, és kapaszkodót nyújt a sodródó ember felé. Vagy a gödörbe, szakadékba esett embernek meg kell kapaszkodnia a mentőkötélbe, hogy felhúzzák, és ő maga biztonságba kerüljön. Ugyanígy vagyunk a bűn sodrásával, a bűn mélységével is. Isten azért küldte egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy ő legyen a megváltónk, megmentőnk, szabadítónk. Nekünk rá van szükségünk Jézus Krisztusra, mert egyik fuldokló sem tudja a másikat megmenteni, vagy ugyanígy a szakadékba került emberek sem tudják egymást kihúzni, csak az, aki fölöttük áll. Jézus az, aki soha nem esett bele a bűn mocsarába, aki ki tud húzni, ki tud emelni, ki tud szabadítani bennünket. Még az olyan szenvedélyekből, függőségekből is, amelyek az akaratunkat tartják fogva. Éppen ezért mi nem tudunk leszokni az alkoholról, a nikotinról, különféle drogokról, játékszenvedélyről, pornófüggőségről, de Jézus mindezek fölött áll. Jézus hatalmasabb az ördögnél, aki megkötözés fogva tart bennünket. Jézus neve ezt jelenti, hogy szabadító, és ő valóban hatalmas szabadító. János erről a Jézusról úgy beszéli, mint aki igaz és hű. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Igen, Jézus vére hullott értünk a kereszten, ő életét adta értünk, hogy mi megmeneküljünk. És azért tehette meg, mert neki nem volt bűne, bűntelen igaz volt. És ezért fogadta el Isten az ő váltságát, áldozatát értünk emberekért. Majd ez bizonyítva harmadnapra feltámasztotta a halálból, hogy feltámadásának ereje új életre keltsen bennünket. Ha mindezt igaznak tartjuk, és elhisszük, akkor nekünk már nem kell más tennünk, mint beismernünk vétkünket, őszintén megvallani bűneinket, és Jézus értünk kiontott vére tisztára mossa a lelkünket. Isten előtt azonban csak őszintén tehetünk bűnvallást. Ő előtte nincsen titok, ő mindent tud rólunk, még azt is, amit csak gondolunk és hangos szóval ki sem mondtunk. Mégis az a jó nekünk, ha bűnvalláskor néven is tudjuk nevezni a bűnünket, így nem csak általánosságban mondjuk magunkat bűnösnek, hanem pontosan tudjuk, hogy miben vétkeztünk. És mondjuk ki bátran, hogy hazudtam, irigy voltam, tiszteletlen voltam, káromkodtam, trágár viccet meséltem, részegeskedtem, megsértődtem, csaltam az adóbevallással, és még sorolhatnám mindazt, amit elkövettünk, és ami terheli a lelkünket. Ha néven nevezem, akkor legközelebb jobban odafigyelek, amikor jön a kísértés, és idejében észreveszem a veszélyt. Megtesszük-e naponta, hogy este lelkileg is megfürdünk? Fontos-e számunkra, hogy nem akarunk bűnnel szennyezve aludni menni, hanem tiszta testtel és lélekkel békességben térünk nyugovóra, és úgy készülünk a következő napra. Ebben segít nekünk a mi drága megváltó Jézusunk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Tegyük hát ezt. És miután láttuk, hogy milyen nagy a bűn mélysége és nyomorúsága, és azt is láttuk, hogy Isten milyen szabadítást szerzett számunkra, harmadszor azt kell meglátnunk, hogy milyen hálával tartozunk Istennek az ő szabadításáért. Fel sem fogjuk igazán, hogy a bűneinkből megszabadulva milyen kiváltságban lehet részünk Jézus Krisztusért. Isten közösségre lép velünk, bűnös emberekkel, beenged abba a szent és dicsőséges közösségbe, amelyre mi nem vagyunk méltók. A szívéhez enged közel bennünket. De mire jó Isten közelsége, vele közösségben lenni. Az, hogy beavat az ő tervébe, vezet, szeretetével magához ölel, gyermekévé fogad, odafigyel rám, meghallgat, erősít, támogat, mint ahogy az apa a gyermekéhez viszonyul, az édes gyermekével. Milyen jó, hogy akik elfogadtuk Jézus váltságát, ott lehetünk az Isten családjában, közösségünk lehet vele. Erről a közösségről ír János a levele elején, közösségünk van az Atyával és az ő fiával, Krisztussal. És ez a közösség a mennyei örök életben fog kiteljesedni, amikor a bűn már nem zavarja meg az Úrral való közösségünket. Egymással is így kerülünk igazi lelki közösségbe, már itt a földön, Isten közelében, és oda át a színről színre látás örömében, az örök dicsőségben. És ha ezt már látjuk, és ennek örülünk, akkor hálás lesz a szívünk. Hogyan tudnánk ezt Istennek meghálálni? Hogyan is köszönhetjük meg, hogy így szeret minket, haszontalan és engedetlen gyermekeit? Meg tudjuk-e fizetni Isten szeretetét egy persely adománnyal, vagy egy Isten dicsőségére adott nagyobb összeggel? Nem. Egy igehirdető úgy szemléltette ezt, hogy amikor valaki megmenti a gyermekünk életét, vagy akár a miénket is, nem azt kérdezik, hogy mennyivel tartozom, mert ez csak megköszönni lehet. Az élet értéke megfizethetetlen. Milyen hálával tartozom Istennek? Ki sem lehet mondani. Ha más sem tennék, csak az, hogy órákon, napokon, éveken át folyton köszönném és köszönném Istennek az ő szeretetét, bizony az sem lenne elég, hogy megháláljam. Egyet tehetek, odaszánom magam Istennek kedves áldozatul, engedelmeskedve mindenben az ő akaratának, hogy használhasson engem országa építésére és embertársaim javára. Ha már látom, hogy ez milyen áldás, akkor mivel fejezem ki Isten iránti hálámat? Azért kifejezhetem és kifejezésre juttathatom. Pénzbeli adománnyal, kétkezi segítséggel. Isten abban is vezet bennünket, hogy mivel mutathatjuk ki az Isten iránt, az Isten szeretetéért érzett hálánkat, az Isten iránti szeretetünket, hiszen ő előbb szeretett bennünket. És most összefoglalom, kell-e nekünk a bűnről beszélnünk? Igen, nagyon is kell, mert a bűn okozza életünk legnagyobb problémáját. Ha elszakadunk Istentől, akkor örökre elveszünk, mert magunkat és egymást nem tudjuk kiemelni a bűnből. Elképesztően nagy a mi bűnünk és nyomorúságunk. Van-e remény arra, hogy a bűnből kiszabaduljunk? Igen, Jézus azért adta váltságul az életét, hogy vére által megtisztítson minket minden bűntől, és halálával, feltámadásával kiszabadítson az örök halál állapotából. Nekünk csak oda kell vinnünk bűneinket Jézus keresztjéhez, és az ő vére tisztára mos minket. Ezt naponta megtehetjük. És milyen hálával tartozom Istennek a nagy szabadításáért? Erre nincsenek szavak. Csak azt mondhatom, Uram, én a tiéd akarok lenni testestől, lelkestől, itt a földön és oda át mindörökké. Legyen áldott a te dicsőséges szent neved. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére fennállva énekeljük a 716. dicséret második versét. A 716. dicséret második verse így kezdődik. Jézus, téged kereslek, mikor bűnöm éget. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Áldunk téged, megváltó Jézus Krisztusunk, hogy felajánlod a veled való közösséget nekünk is, bűnös embereknek. Áldunk téged, hogy megváltottál a bűnből, az elveszett állapotunkból, hogy mi oda találhassunk az Atyához, és hogy mi is hálás szívvel élhessük az életünket, hogy mi megmentett bűnösök vagyunk, és Isten gyermekeinként élhetünk itt a világban. Légy áldott ezért a nagy szeretetért, és tégy minket készé arra, hogy mindig beismerjük, milyen nagy a mi bűnünk, azokat oda tudjuk vinni a te keresztedhez, és megtisztult szívvel és élettel a te dicsőségedre tudjunk élni és szolgálni minden nap. Köszönjük a te irántunk való nagy-nagy szeretetedet, hogy önmagadat adtad váltságul értünk. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, azokért, akiknek testi vagy lelki betegségükből, bajukból gyógyulásra van szükségük. Urunk, könyörülj azokon, akik hozzád kiáltanak, hallgass meg az ő kérésüket, és addig legyen ez a nehéz időszak az életükben, amíg ez javukra válik. És hadd lássák meg, hogy mind jó, amit te teszel, és amit át kell élniük, szenvedéseket, fájdalmakat, szomorúságokat, azok is a javukra válnak. És ha neked kedves, adj gyógyulást, de ha elérkezik valakinek az életében, hogy földi élet útjának a végéhez közeledik, hadd legyen a hátra levő idő elég arra, hogy rendezze a veled való kapcsolatát, és készen álljon arra, amikor meghallja a hívó szót. Imádkozunk a gyászolókért, a szomorkodókért, akik elveszítették szerettüket, vagy akik emlékeznek régebben elhunyt szerettükre. Urunk, légy a gyászolók vigasztalója, és add a feltámadás és örök élet reménységét, bizonyosságát a szívükbe. Hadd bízzuk rád, Urunk, a mi gyülekezetünk minden tagját, a kicsi gyermekeket, a most megkeresztelt kisgyermeket épp úgy, mint az időseket, egyedül lévőket, magányosokat, a családokat, házaspárokat, időseket és fiatalokat, szülőket, gyermekeket, unokákat, nagyszülőket, mindenkit, hiszen neked gondod van ránk. Add, hogy mi mindannyian megtaláljuk az örök élet és üdvösség útját. Hadd legyünk közösségben veled és egymással. Hadd éljük át azt az örömet, amiről János apostol írt a levele elején. És tudjuk azt, hogy mindez valóság és nem csak egy szép elmélet. Vedess minket a te utadon, hogy célba érjünk, hogy az életünk addig is bizonyság lehessen rólad, és másokat is oda tudjunk vezetni hozzád. Hallgass meg a mi imádságunkat, azt is, amit csendben mondunk most el előtted. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem mindenek előtt azt a testvéreknek, hogy gyülekezetünk ifjúsága mintegy 30 fővel most egy ifjúsági csendes hétvégén vesz részt, gondoljunk rájuk is imádságban. Kedden 9 órakor lesz gyülekezeti bibliaóra, pénteken este 6-kor és 8-kor ifjúsági bibliaóra, péntek este 8 órakor férfiköri bibliaóra. Vasárnaponként 9 óra 20-tól van imaközösség, és 10 órától istentisztelet, a legkisebb gyermekeknek gyermekistentiszteletet tartunk, gyermekmegőrzést biztosítjuk, a babamama szoba is működik, ahol a szülők a kicsin gyermekükkel együtt az istentiszteletet úgy hallgathatják, hogy a kép és hang megérkezik hozzájuk, és ugyanakkor mégsem kell, hogy zavarják az istentiszteletet. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat. Szerencse Károlyné Simon Jolán 89 éves korában hunyt el. A temetése előre láthatólag csütörtökön lesz. Biztos időpontot most még nem tudunk hirdetni. Isten adjon vigasztalást a gyászoló hozzátartozóknak. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet végeztével. Áldás előtt a 453. dicséretünket énekeljük mind a két versével. A 453. dicséret így kezdődik. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Ha a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.